Önök a Marosvásárhelyi Rádió Vita műsorát, az Értsünk Szót adását hallják, a hazai onkológiai ellátás minőségéről, az onkológiai ellátórendszerekben működő korrupcióról és az úgynevezett betegutakról. Első megszólalunk Kárp Györge, aki a Nagyváradi megyei kórház menedzsere, és akit a Nagyvárad és Debrecen közötti határmenti együttműködésekről kérdeztem. Magyar hangja Sármási Bocskai János.
Több határmenti projekt is volt a térségben, például a nagyváradi betegek debreceni sugárkezelésére vonatkozó projekt. Ezt akkor indítottuk, amikor még nem működött részecskegyorsító Nagyváradon. Ezzel kezdődött az együttműködés, ami után Nagyváradon elfogadták a kórházak újraszervezéséről szóló stratégiát. Ez magába foglalta az onkológiai részleg modernizációját is, amelynek az eszközparkját még a 80-as években alakították ki, és amint említettem, nem volt részecske gyorsító. Milyen problémákkal szembesültünk a program indulásakor? A kórházi körülmények nem voltak kielégítőek, a kezelés feltételei sem feleltek meg a 21. századi követelményeknek. Nagyon nagy gondot okozott, hogy a kemoterápiára, sugárterápiára vagy sebészeti beavatkozásra szoruló betegeket sétáltatni kellett a különböző kórházi osztályok és központok között. Ezért a stratégia abból indult ki, hogy minden ellátást egy helyen kell biztosítani. Ezt a feladatot látja el ma a megyei jogú kórház. Az egyik határmenti projekt az operációs blokk modernizációját célozta. Korábban itt gyermekgyógyászat működött, ám születésszám csökkenése miatt a kórházi egység kihasználatlan volt. Itt alakítottak ki egy onkosebészettel foglalkozó szakmai központot. Megyei és egészségügyi minisztériumi forrásból új épületet építettek az onkológiai ellátás számára, itt 140 ágyat tudtunk biztosítani. Itt a földszinten működik a sugárterápia központ, és építettek egy részecske gyorsító bunkert is. Az első sugárágyút 2012-ben helyezték működésbe, a másodikat jövő januárban indítjuk el. Egy éve költözött ide a sebészet, ma már a paciens a kemoterápiás, sugárterápiás és sebészeti ellátást ugyanazon a helyen kapja. A következő határmenti stratégiai projekt eszközbeszerzésre vonatkozik, a legújabb típusú szintigráfiás vizsgálatra alkalmas készülék megvásárlása vált így lehetővé, ezzel a diagnosztikai esélyek is javulnak, továbbá egy angio-CT-t is megvásároltunk. Ennek köszönhetően például az agydaganatok diagnosztizálása az eddiginél sokkal magasabb precizitással végezhető. Reméljük, hogy egy éven belül leltárba vehetjük ezeket a gépeket, és sokkal jobb ellátást biztosíthatunk a daganatos betegeinknek.
Milyen kapacitása van a központnak? Megfelel a szükségleteknek?
Sajnos a daganatos betegségek száma ugrásszerűen nő a térségben. Azokat a kezeléseket, amelyek nem igényelnek benfekvést, például a citosztatikus kezeléseket ambuláns rendszerben el tudjuk látni. Sajnos azonban azt kell mondjam, hogy ebben az országban nem támogatják megfelelően a daganatos ellátás biztosítását.
Mit ért ez alatt?
Most azt látjuk, hogy az egészségügyi minisztérium például világbanki kölcsönből megpróbálja felszerelni a megyei onkológiai központok sugárterápiás központjait. De ehhez azonban megfelelő szakképzésnek kellene társulnia, orvos-fizikusokra lenne szükség. Minden új sugárterápiás központban legalább 5-6 orvos-fizikusra lenne szükség, ez évek óta ismert probléma. Azóta, amióta megnyílt a Jászvásári sugárterápiás központ, oda például Portugáliából hoztak orvos-fizikusokat. Itt elindult egy jó program, de szorosabb együttműködésre van szükség a gyógyszerészeti, orvosi egyetemek és a természettudományi karok között. Sajnos nem sikerült eldönteni, hogy ki koordinálja ezeket a programokat. Szerencsére Nagyváradon 2012-ben és 2013-ban sikerült a helyi egyetemen megegyezni és elindítani egy ilyen képzést. Orvos-fizikus mesterképzés működik itt, 2-3 évente szakembereket tudunk biztosítani a romániai onkológiai központok számára. Ők nem csak elméletileg, gyakorlatilag is képzettek. Itt 6 vagy 7 orvos-fizikus dolgozik jelenleg, ez a kezelés költségeit illetően is jelentős előny.
Aveți colaborări cu centre private, magánklinikákkal is?
Nem, csak közellátást biztosító intézményekkel, Kolozsvárral és Debrecennel. Elsősorban a szakképzés, diagnosztika terén és a kezelés kialakítása terén.
Folytatjuk a magán- és közkórházakban folytatott onkológiai ellátásról szóló riportsorozatunkat. Második vendégünk Hegedűs Krisztina, a Nagyváradon működő Pozitron Diagnosztikai Kft. Ügyvezetője. Arra kértem, mutassa be a céget, és beszéljen arról, milyen az együttműködés az Országos Együtt Egészségbiztosítóházzal, a közkórházakkal, és milyen az esélye annak, hogy kialakuljon egy nagyobb térséget ellátó regionális onkológiai ellátóközpont.
Konstancától, Bukaresten át, Temesváron, Kolozsváron, mindenhonnan. Ezt hála Istennek, annak a minőségnek is köszönhetjük, amit mi már évek óta képviselünk. És... amit el tudok mondani, hogy egy másik nagyon nagy pozitívum, hogy ezt állami finanszírozással tudjuk zömében elvégezni. Tehát azt jelenti, akinek onkológiai betegsége van, az nagy eséllyel szerepel az ellátási listán is, az indikációs listán, és ez azt jelenti, hogy teljesen ingyen tudja igénybe venni, hogyha kellőképpen indokolt ezt a vizsgálatot. Ami egy nagyon nagy hátrány ezzel kapcsolatban, hogy havi egyszer ül össze egy ilyen PET-CT bizottság Bukarestben, és havi egyszer kerülnek elbírálásra ezek az esetek, ami bizony azt jelenti, hogy sokszor sok az az egy hónap egy diagnózis felállításához, és a beteg elég sok időt veszít ezzel.
Ha nem akarja kivárni ezt az időt?
Hát nem akarja kivárni, és van lehetőség, akkor kifizeti. De azért az emberek zömével megpróbálják kivárni, hiszen ez egy nagyon drága vizsgálat.
Mennyibe kerül átlagban, hogyha valaki nem várja ki?
Hát olyan 1000 euró, tehát nálunk 4500 lej, a legolcsóbb az egész országban. Viszont ez bármelyik háztartásnak egy nagyon megterhelő kiadás, és főleg egy olyan esetben, amikor egy onkológiai betegség kezdődik, amikor kiadás-kiadás hátán várható.
Mennyire gyakori ez, hogy úgy döntenek az emberek, hogy kifizetik?
Hát havi szinten nálunk egy olyan 20-30% között van a privát betegek száma.
Mennyire fordult meg a trend, hogy elmennek Nagyváradról az emberek, vagy mennyire most, hogy működik és így működik ez a központ, mennyire sikerül itt tartani? Említette korábbi beszélgetésünkben, hogy nem ülni fel a kolozsvári vonatra, vagy hogy van ez a nagyváradi mondás?
Tehát most ha a PET-CT központ viszonylatában beszélünk, akkor mi még mindig inkább egy húzóerő vagyunk, tehát akár még Kolozsvárról is jönnek ide, pedig ott is van egy hasonló központ, Temesvárról is, ott is van egy hasonló központ. Viszont igen, ez egy létező történet, hiszen azzal a beidegződésen maradtunk itt, ugye mi vidék vagyunk Kolozsvárhoz képest is, hogy ott vannak a nagy orvosi centrumok, és talán az első reflexe mindenkinek, hogyha komolyabb betegségről van szó, hogy felülni a kolozsvári vonatra. Uh-huh. Illetve egy újabb trend, hogy felülni, nem tudom, a Budapestre tartó vonatra.
És ez újabb? Mert azt gondoltam, hogy itt volt együttműködés Debrecennel, hogy most megtörtént ez a fejlesztés.
Hát most Debrecent is mondhattam volna, Debrecen vagy uh-huh. Budapest, tehát Magyarország is most már egy komoly húzóerő, hogyha komolyabb betegségről van szó.
De miért döntenek úgy az emberek, hogy inkább oda mennek?
Hát ez zömével ugye most a magyar kisebbségről beszélünk, tehát sokszor nyelvi probléma miatt is, illetve van egy bizalom. Tehát azért még mindig van egy bizalom az anyaországban lévő ellátással kapcsolatban.
Azok a betegek, akik nekünk nyilatkoztak, gyakran mondják azt, hogy egyszerűen nem tudnak arról, hogy milyen ellátás elérhető az országon belül.
Igen, ez egy nagyon nagy és nehéz probléma. Mi is gondolkoztunk, és tényleg reálisan arról, hogy hogy lehetne egy ilyen nem is tudom, betegsegítő programot elindítani, ahol egyszerűen eligazítani a betegeket, hogy merre érdemes indulni, hova érdemes indulni, milyen lehetőség. Tehát azt sem tudják a legtöbb esetben, milyen lehetőségek vannak. Ezt minden jó szándékú ember, aki ebbe a szegmensbe dolgozik, azért megpróbálja valamelyest magánúton orvosolni. És a legtöbb ember azért, ha van egy kis szerencsé, talál is egy ilyen embert, aki eligazítja, de nagyon-nagyon nehéz.
Esetleges.
Esetleges is nagyon nehéz, tényleg. Tehát nincs egy ilyen átlátható.
Tehát mi kellett ehhez a beruházáshoz?
Most ehhez?
Igen, ehhez.
Hát ehhez az kellett, hogy valaki ide telepítsen egy PET-CT berendezést, ezelőtt jól számolom 10 évvel, és miután átrágta magát a teljes bürokrácián az engedélyeztetéstől
kezdve. Egy magánbefektető,
és utána nagyon-nagyon sok évig veszteségesen működtette a központot. Legyen kellő türelme kivárni azt, hogy minden gazdasági racionalitáson túl térül csak meg esetlegesen ez a beruházás, és tudom, mi tavaly jutottunk el oda, hogy azt hiszem az első év volt, amit nem zártunk veszteséggel, és ebben a pontban meghozni egy olyan döntést, hogy előre menekülünk, és megint beruházunk.
Ami mit jelent?
Ami azt jelenti, hogy kicserélni egy nagyon drága berendezést, ami tényleg közel 1 millió eurós beruházás volt. Tehát nem azt mondani, hogy hát ez a 10 év úgy sikerült, ahogy sikerült, és akkor ezt most hagyjuk, hanem megvan a szándék arra, hogy a továbbiakban is azt a csapatot és azt a tudást, amit itt kiépítettünk, a megfelelő technológiával tovább tudjuk hasznosítani.
Mi ez a beruházás? Meg tudjuk?
Magát a PET-CT berendezést cseréltük ki. Ez azt jelenti, hogy most nekünk van a legújabb technológiánk, a legfrissebb az egész országban, de ezek a gépek nagyon hamar amortizálódnak erkölcsileg. Tehát ezt, aki ilyen beruházásba vág, annak tudnia kell, hogy nem tudom, 10 év múlva megint le kell cserélni, de lehet, hogy az már nem lesz 10 év, mert annyira fejlődik a technológia, hanem nem tudom, 5 év lesz, vagy 6 év.
Nem erkölcsileg, vagy nem csak erkölcs, azt mondta, hogy hamar amortizálódik.
Erkölcsileg, tehát technológia.
Igen.
Az lehet, hogy még 10 év múlva is tudnám működtetni, hiszen tökéletesen működött a Siemens gépünk is, ami eddig volt, tehát tényleg semmi baj nem volt vele. Egész egyszerűen az volt, hogy megjelentek az újabb technológiák, ami sokkal optimálisabb a környezetet tudott biztosítani a betegeknek. Tehát mondjuk 40 perc helyett, mi most nem sugárzunk egy beteget, csak tudom, kevesen, mint 20 percig. Ez nagyon-nagyon nagy nyeresség a beteg szempontjából.
Mi kell ahhoz, hogy egy ilyen beruházás, vállalkozás rentábilis maradjon, fejleszthető legyen, és a beteg jogai és érdekei is érvényesüljenek, mert gondolom ez az elsődleges cél a beteg számára, a beruházónak pedig az, hogy legalább nem maradj a veszteségben.
Nekem az a meggyőződésem, hogy egy magánközpontban a beteg érdekei sokkal jobban tudnak érvényesülni, egész egyszerűen azért, mert talán itt több figyelem fordul rá. Tehát itt azért érvényesül az az elf, hogy mindent a betegért. Tehát mint minden magán dolog, arra épült fel, hogy kiszolgáljuk a betegek érdekeit. Tehát én úgy érzem, hogy itt azért ez jobban tud érvényesülni, mint egy más környezetben akár. Hogy mi kell ahhoz? Hát, ami kellene és jobbá tudná tenni ezt a környezetet, az a kiszámíthatóság lenne például.
A biztosító társaság részéről?
Hát igen, tehát
az egészségügyi minisztérium, vagy a fizetőképes kereslet részéről?
Hát legfőképpen a finanszírozás részéről, mert hogy ez egy olyan történet, amiben súlyos, krónikus beteg emberek vesznek részt, és nem lehet nem lehet arra számítani biztonsággal, hogy ez magánfinanszírozásból fenntartható lehet, de talán ez világszinten egy ilyen történet. És már egy kicsit unalmas is tényleg, hogy év végén mindig el szokott fogyni a pénzünk, most is elfogyott. Tehát például most tudom azt, hogy jövő héten még 3 napot tudunk vizsgálni.
November végén beszélgetünk.
Igen, tehát amíg azt tudom, hogy most el fogok utazni hétvégén, és hogy arra tudok hazajönni, hogy még tudom, hogy van 3 napra pénz, de utána már jön az a periódus, amikor várjuk, hogy vajon kaptunk-e valamilyen kiegészítést, vagy nem. Az az igazság, hogy eddig mindig megkaptuk. Az lehet, hogy már olyankor kaptuk meg, amikor nem tudtuk levizsgálni, de mindig megkaptuk. Viszont ez minden évben ugyanígy, tehát ugyanez a forgatókönyv, hogy elfogyik a pénz, várjuk. Vannak ilyen szinkópák is, hogy 1-2 hétig nem tudunk esetleg vizsgálni, tehát ezek nagyon kiszámíthatatlanná teszik a dolgot.
Ez a biztosító társaság működési mechanizmusával magyarázható, vagy mi?
Hát mi egy nemzeti onkológiai programnak egy alprogramjában veszünk részt, tehát mi és az összes résztvevő ebbe a történetbe a bukaresti biztosító döntésétől függünk, úgymond. Tehát hiába nekem a helyi biztosítóval van szerződésem, az egész onkológiai programnak a levezénylője az az egészségügyi biztosító.
Uh-huh. Mennyire nehéz benne bekerülni egy ilyen programba, vagy benne maradni?
Nagyon nehéz volt az elején, mert úgymond ezt mi harcoltuk ki, lévén az első PET-CT központ az országban, hogy befogadást nyerjen ez a diagnosztikai eljárás. Tehát az egy nagyon nehéz menet volt. Benne maradni nem olyan nagyon nehéz, bár mindig valamit még kitalálnak, ami még egy picit nehezít.
Mi volt a nehézség konkrétan? Miközben azt tudjuk, hogy hát infrastruktúra hiány van a román egészségügyben.
Hát azért ez mindenhol így van, és nem csak Romániában, hogy mikor felvesznek egy plusz vizsgálati típust, vagy egy új gyógyszert, annak van egy bürokráciája. Tehát amíg átmegy mindenféle szakbizottságon, ahogy átment, hogy igenis erre szükség van. Tehát ez egy kitalált diagnosztikai eljárás, hanem egy rutin eljárás az onkológiai ellátásból. Tehát azért van ennek egy ilyen hivatalos útja, meg hát nagyon fontos volt maga a szándék. Mert hogy ez egy drága vizsgálat. Tehát, hogy meglegyen erre a szándék és az akarat, hogy igenis ez bekerüljön a biztosítási csomagba.
Többször merült fel az, hogy a hazai onkológiai ellátás egyik nagy problémája, hanem a legnagyobb a szakember hiány és a megfelelően képzett és felkészült szakemberek jelenléte. Ez a központ hogy áll ebből a szempontból?
Hát ebből a szempontból mi nagyon jól állunk, mert egy nagyon-nagyon jó a radiológus orvosunk van, aki az orvosigazgató, tehát ő tényleg elismert most már az egész országban, és egy nagyon jó nukleáris medicina szakorvosunk is van.
Nehéz orvost itt tartani, találni, asszisztenst?
Nagyon nehéz, főleg mióta ennyire megnőttek a bérek a kórházakban, tehát azért ez egy nagyon-nagyon sarkalatos pont most. Tehát, hogyha most nem sikerül konszolidálni a romániai egészségügyi ellátás szakemberek tekintetében, akkor soha, mert az az igazság, hogy nagyon, nagyon megugrottak a bérek, és innenek nagyon örülök. De például most mi a privát szegmens fel kell zárkózzunk a kórházi bérekhez.
Milyen a viszonyok a közegészségügyi intézmények és mondjuk el között a magánintézmények?
Nekünk nagyon jó a viszonyunk, tehát mi nekünk hát nem is tudom, ilyen nagyon nagy támogatást élvezünk mind a két helyi kórház részéről, tehát mindenféle ügyes-bajos dologban, hogyha hozzájuk fordulok, nem volt rá például, hogy ne segítsenek, de tényleg. Mert hogy mi is egészítjük azért a városi ellátást, és ezt ők is tudják, és ezt értékelik is.
Értem, tehát nincs rivalizálás?
Nem, nem, semmilyen tekintetben nincs. Hogy mi is vigyázunk, hogy ne sértsük senkinek se.
Hogy látja, hogy merre halad? Arról már beszéltünk, hogy ez egy nagyon költséges beruházás, fenntartani. Tegyük fel, hogy optimális helyzet van, és fejlődik. Mi az a cél, amit egy ilyen regionális, kiemelten fontos regionális központban ki lehet tűzni, mondjuk 5 vagy 10 éves távlatban, hogy hova jusson el a nagyváradi, hogy Bihar megyei onkológia? Betegszámot tekintve.
Ja, hát én nagyon-nagyon szorítok nekik, hogyha ki tudjuk nőni magunkat tényleg egy regionális központtá, mert megvan most minden feltétel hozzá, és hát, ha sikerül azokat a szolgáltatásokat, mert végül is egy orvosi szolgáltatásról beszélünk, olyan szinten nyújtani, hogy a betegeknek tényleg elegendő legyen, és ne legyen egy alternatíva a kolozsvári opció, vagy a magyarországi opció, vagy bármilyen más opció. Tehát az lenne az ideális, és a betegek szempontjából is, hogyha itt tudjuk azokat a dolgokat nyújtani, amiért most el kell utazzanak. Tehát akár a sugárterápiát nézve is, ahol most meg lesz minden feltétel jövőtől, és úgy néz ki, hogy nagyon szépen összecsiszolódott a szakembergárda is, és ez egy nagyon nagy dolog, hogy akinek minden nap szüksége van egy sugárterápiás kezelésre, nem lesz rákényszerítve, hogy Kolozsvárra menjen, vagy Debrecenbe, vagy tudom is én hova.
Értem. Hát így legyen. Köszönöm szépen.
Nagyon szívesen.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Milyen a magán- és közellátás az onkológiában? Hogyan működnek együtt az európai intézmények, és hogyan érvényesül a transzparencia az európai alapok felhasználásakor, ha onkológiai beruházásról van szó? Veltner János sebészt, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság tagját hallják.
Én azt gondolom, hogy az onkológia ilyen szempontból nem annyira specifikus, ami megkülönbözteti a többi ellátástól, hogy kiemelkedően költséges. Ezért, és nagyon beruházás igényes, éppen azok miatt, a speciális terápiás és diagnosztikus eszközök miatt, ami nélkül korszerű onkológiai ellátást nem lehet biztosítani. Na most ezen a területen már nagyon korán megjelent a magántőke Magyarországon, mert az államnak már a rendszerváltás utáni években nagyon kevés pénze volt arra, hogy érdemi beruházásokat hajtson végre. És ezért beengedte a magántőkét a beruházásba, egyúttal azzal a feltétellel, hogy a tőke megtérülést is garantálta a szolgáltatási díjak keretén belül. Az állami kórházak ezzel szemben nem kapnak tőke megtérülésre fedezetet, és ezért az állami intézményekben nagyon gyakran az eszközrendszer elavul. Most Magyarországon ez az onkológiára egy picit kevésbé igaz, mint az egyéb területeire az egészségügynek, de itt is megjelenik. Tehát a magánszféra bizonyos előnyben van ezen a téren. Ez az egyik jelenség. A másik jelenség, hogy az egészségügy reál értékben egyre kevesebbet kap Magyarországon a közegészségügy. És ezért az ellátási körülmények folyamatosan gyengülnek, a várólisták megnyúlnak. Az onkológiai téren ez a várólista nyúlás, amint tulajdonképpen, bocsánat, ez nem várólista, hanem előjegyzési lista, ez jogilag egy kicsit különböző, oda vezetett, hogy a kormánynak kellett hozni egy rendeletet, hogy rákgyanú esetén a CT vizsgálatokat és a hasonló képalkotó vizsgálatokat 2 héten belül el kell végezni. De itt is van egy kis baj, mert a vizsgálat ugyan elkészül, de a szakember hiány miatt gyakran a leletezésre további 2-3 hetet kell várni. Ezek a több hetes várakozási idők aztán oda összeadódnak, és emiatt gyakran a betegek hát meglehetős késéssel kerülnek ellátásra. Most az a betegcsoport, amelyik megteheti, ilyenkor menekül a magánellátás felé olyan téren, ahol tud. A nagy onkológiai terápiák területén erre hazánkban nem igazán van lehetőség. Tehát a magánszféra az onkológiai ellátást, a nagy operatív és a nagy kemoterápiás ellátást még nem célozta meg. Egyrészt azért, mert ez költséges, tehát még beruházás igényesebb, Másrészt a fizetőképes kereslet az igazán drága eljárásokra kicsi. Arra meg nem lehet jó üzletet alapozni. De általában az érzékelhető, hogy a kormány szótlanul eltűri, hogy az emberek a egyre romló, egyre elszegényedő közellátásból mennek át a magánellátás felé. És ott a 3-10-szeresét megfizetik annak a díjnak, amennyit az OEP, a NEAK, tehát a biztosító térítene az állami kórházaknak. Természetesen a szakemberek is észreveszik, hogy a magánszférában egy kicsit jobbak a fizetések, nem kell ügyeletet vállalni, tehát egy csomó előnye van, és akár most már főállásban is, de másodállásban még gyakrabban elkezdenek átvonulni a magánszférába. Tehát a beteg is megy, az orvosa is megy, a nővére is megy, a takarítónője is megy. Tehát ez a shift, ez tulajdonképpen kicsit ellentétes azzal a szolidaritás elvű biztosítási rendszerrel, aminek Magyarország mind mostanáig a híve volt, beleértve az előző Fidesz kormányt is, amelyik nagyon hangzatosan kijelentette, hogy az egészség az nem üzlet, és hogy a szolidaritás elvű kötelező biztosítás mellett teszi le a voksát. És ha ez így van, akkor ezt újra kell gondolni, és megteremteni valóban a feltételeit annak, hogy ez így is legyen.
Nem csak a szolidaritás hiánya a kérdés, azt látjuk, hogy itt nem nemzetközi hálózat alakul ki, rendszerek az onkológiai ellátás terén, áramlik a magántőke, nagyon jelentős mértékben a nyugati magántőke, Kelet-Európában is profitot termel. Nem látjuk, hogy mennyire transzparens ez a rendszer, hogy például az egészségbiztosító alapoknak hány százaléka áramlik Romániában, most mondom a román példát, a magánintézmények felé, hogy mennyire biztosított az esélyegyenlőség. Nagyon sok beruházás európai alapokból történik, egészségügyi beruházás, onkológiai beruházás. Az Európa Tanács épületében beszélgetünk. Nincs arra esély, még akkor is a naív a kérdés, hogy itt valamilyen európai szinten lehessen kényszeríteni úgy az esélyegyenlőséget, mint a transzparenciát.
Ez egy több fázisú dolog. Az első fázis, amikor az Európa Tanács ezeket a felzárkózási programokat elindította, abból a naív hitből indult ki, hogy a kelet-európai országok, az újonnan csatlakozó országok ugyanazon a morális szinten, ugyanazon a demokrácia elvű szinten vannak, mint a régi demokráciák Európában. És elfelejtették, hogy ezek az országok évtizedeken, évszázadokon keresztül egész más kulturális hagyományt hoznak magukkal az EU-ba. Tehát az, hogy az, aki a kedvezményezettje egy beruházásnak, ne csak a profit után menjen, hanem az elvek, a tisztesség, a szolidaritás megvalósítását is szem előtt tartsa, ez alól nagyon sok a kivétel, és azt lehet mondani, hogy az igazi hiénák elüldözik ezeket a nyuszikat a piacról. Ugye? Mert hát azért a pénz az a hatalomnak a megalapozása, és aki nagy pénzt tud leszakítani, akár profittal, akár a pénzeknek a lenyúlásával, az ehhez szükséges hatalmat is meg tudja szerezni magának. Ez egy elég rossz történet, de hát ha máshonnan nem az olasz maffia filmekből, azért tudjuk, hogy ennek kidolgozott technikái vannak. Most az Unió most kezd rádöbbenni arra, hogy az ilyen pályázati pénzek fölött más jellegű kontrollt kéne csinálni. Tehát nem elég évek múlva megnézni, hogy valóban az eredeti cél szerint használták-e föl a pénzt, mert addigra az a pénz már nincs ott. Hanem a kiírási, a pályázati feltételekbe is be kéne építeni azokat a dolgokat, amit említett, hogy ez szolidaritás alapon történjen, hogy mindenki hozzáférjen, olyan beruházásokat támogasson csak, ami nem egy szűk csoportnak az érdekében fog dolgozni, stb. És legyen meg az utókontroll, hogy a felhasználás valóban megfelelő volt-e. Ugye? Tehát Magyarországon ennek volt példája a kezdet-kezdetén, sajnálom nem tudom megkerülni, hogy Soros nevét ne említsem, amikor az Ultrahang készülékek megérkeztek Magyarországra a Soros Alapítvány támogatásával, akkor egy nagyon hasonló jelenséget lehetett látni, hogy egy-egy kórházba, hova bekerült egy ilyen modern készülék, az igazi ultrahangos, az kulcsra zárta a szoba ajtaját, ahol a készülék volt, és nem engedett hozzá mást, aki a vizsgálatot végezze. Tehát ott is megtörtént ez, hogy néhányan a paraszolvencia szerzése érdekében kvázi kisajátították maguknak, vagy ez egy olyan alap volt, amivel tudományos tevékenységet lehetett folytatni, amihez a mások nem fértek hozzá, tehát ilyen privilegizált helyzetet jelentett egy-egy ilyen presztízs készüléknek a megszerzése. De hasonló jelenségeket, tehát az emberi lehetett látni más téren is, a laparoszkópos műtétek elterjedésénél is, megjelentek olyan vágyak, hogy csak X-Pax főorvos az, aki csinálhatja, mert ő neki ebben mit tudom én, milyen jártassága van, és eltartott egy darabig, amíg eljutottunk oda, hogy mindenki ki lett képezve a korszerű eszközök használatára, hiszen erre van szükség. De tehát volt például egy ilyen fizetős tanfolyam főorvosoknak, hogy megtanulják a laparoszkópos műtéteket, és persze akkor a saját osztályon csak ő csinálhatta. És akkor szerencsére sikerült megrádumálni egy céget, hogy az ő érdeke az, hogy sok ilyen műtét legyen, tehát finanszírozzon meg néhány, mert ezek drága tanfolyamok, eszköz, meg disznó, aminek a gyakorlatot szerezték, finanszírozzon meg néhány ilyen tanfolyamot, hogy a fiatalok is megtanulják. Körülbelül 2 év alatt végigmentek ezek a dolgok, és akkor ki volt húzva a szőnyeg a lába alól ennek a dolognak. De itt volt egy cég, amelyik azt a filozófiát követte, hogy ha sokan használják, hiszen neki ez esett egybe az érdekével. Nem esett volna egybe az érdekével, akkor nem tudtuk volna megcsinálni. Ugye az onkológiánál ott nagyobb pénzekről van azért szó a beruházási oldalon, de azt várni, hogy a tőke saját magától a transzparenciát, a demokratizmust nem és a mit tudom én mit, azt nem fogja, és megtalálja magának azokat az embereket, akik egy ilyen hatalmas profit termelésében segítenek.
Ezért kérdem, hogy egy uniós szabályozás szintjén valamilyen...
Ezt föl kéne építeni. Tehát az OLAF az most csak utólag ellenőriz. Pláne gyakorlatilag csak akkor, ha valamilyen jelentést kap, hogy most itt tessék körülnézni. De itt a pályázati kiírásoknál kéne beépíteni azokat a feltételeket, amik ha nem teljesülnek, akkor szankciót lehet alkalmazni, és nem évek múlva, hanem gyakorlatilag menet közben. De, tehát el kell venni azoktól az eszközöket, az uniós pénzből beszerzett eszközöket, akik nem rendeltetésszerűen használják.
Van itt egy furcsa monopól helyzet, ez a gyógyszergyártóknak a monopól helyzete. És ezt minden interjúban el kell mondani, számtalan onkológus, nagyon sok onkológussal beszélgettem, készítettem anonim interjút, többen mondták, hogy azért félnek, mert olyan értékű gyógyszerekkel kell bánniuk, hogy kockázatos bármiféle nyilatkozatot tenniük, hogy mit lehet ezzel kezdeni.
Már azért kockázatos, mert elveszik tőlük a lehetőséget,
igen,
hogy dolgozzanak.
Igen, mert nehéz hozzájuttatni a beteget a gyógyszerhez, hogyha ő a gyógyszerfinanszírozás anomáliáiról beszél.
Igen, mert hogy akkor őt kizárják abból, igen, hogy a betegét kezelhessen.
Igen.
Hát ez néhány lelkes jogászon múlik, hogy ilyenkor elverje a port azokon, akik ezt megmerik tenni, de el tudom képzelni, hogy nem talál könnyen olyan embert, aki névvel nyilatkozik.
Amikor egy kezelés 150 ezer dollárba kerül,
igen,
akkor és a betegség lefolyása oly gyors, igen, hogy nincs idő alkudozni.
Erre csak azt tudom mondani, hogy nem vagyok meglepve. Én konkrétan, akikkel én kapcsolatban vagyok onkológusokkal Magyarországon, mondjuk talán 2-vel, ők az én ismeretem szerint tisztességesen dolgoznak szerencsére. Ezt én abból tudom, hogy akár szegény, akár gazdag általam operált beteget küldök hozzájuk, azokat tisztességesen ellátják.
A kérdés az, hogy az egyéni tisztességen túl
a rendszerben mi van beépítve?
A jogszabályok szintjén, és nem csak nemzeti hatáskörben. Tekintettel az arra, hogy ezek nemzetközi cégek.
Ez nincs meg. Ez ma nincs meg. Ez lehet, hogy meg lesz, de ma nincs meg. De azt mondom, én, amennyit én tudok, az annyi, hogy arra már rájött az EU, hogy bizony vannak visszaélések a kiutalt pénzek körül, és nem csak Magyarországon, és nem csak Romániában. Tehát a rendszer szinten kell pont azokat a dolgokat beépíteni, amiket hiányol, joggal hiányolja, de ez még nem történt meg. Az EU meg kicsit lassan működik.
Köszönöm szépen.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió. a Székelyföld hangja.
Kedves hallgatóink, onkológiai tényfeltáró sorozatunk második részét hallhatták az elmúlt egy órában. Az első rész tavaly december 16-án sugároztuk, és mindkét hanganyag hamarosan visszahallgatható a Marosvásárhelyi Rádió hangtárában. A tényfeltáró riport létrejöttét az Európai Tényfeltáró Újságíró Alap támogatta. Ha önöknek megosztható információja, története van, vagy beszélnének arról, hogy betegként, hozzátartozóként mit tapasztaltak a hazai onkológiai ellátó rendszerben, írjanak nekünk az onkodatainvest@gmail.com címre. Garantáljuk az információbiztonságot, és igyekszünk hangot adni panaszaiknak. Parászka Boróka vagyok, az Értsünk Szót szerkesztője, a zenei szerkesztő Kacsó Tibor. Köszönjük figyelmüket, szép, egészséges, boldog új évet kívánunk. Viszont hallásra!